Bahama-szigetek kapcsán beszélgettünk klímaváltozásról, most a magyar mezőgazdaság kapcsán is fogunk egy keveset. Hólósi Dáviddal, az MBH Bank agrár- és élelmiszeripari üzletágának ügyvezető igazgatója ő. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Szervusztok, jó reggelt!
Már többször foglalkoztunk ebben a rovatban is azzal, hogy a klímaváltozás hát egy kicsit és finoman fogalmazva stratégia váltásra készíti a magyar mezőgazdaságot, mert lehet látni a növénytermesztés eredményein, meg mondjuk a gyümölcsösök tájékán, hogy milyen komoly hatásai vannak a klímaváltozásnak, és ilyenkor mindig felmerül ez az öntözés dolog, de hogy ez mennyire fontos, vagy nem, mennyire nem fontos, és miért nem csináljuk erről, váltsunk néhány szót. Szóval ez csak egy ilyen érzet a sajtóhírek alapján, hogy a magyar mezőgazdaság nagyon ki van téve a klímaváltozásnak, vagy erre vannak exakt számok is?
Hát sajnos exakt számok is vannak rá. Ez bizonyos szempontból jó, mert felhívja a problémára a figyelmet. Azt kell látni, hogy a magyar mezőgazdaságnak körülbelül 4000 milliárd forint az éves kibocsátása, és ennek több mint a felét a szántóföldeken produkáljuk. De könnyű belátni, hogy ezek a földek vannak a leginkább kitéve annak, hogy van-e eső, vagy nincs eső, vagy milyen a klíma, vagy az időjárás az adott évben. És hát Európában a legmagasabb az a különbség, ami az évek termelési értéke között van nálunk. Ez majdnem 18%-ot ingadozik évről évre. Ugye láttuk, hogy 2022-ben volt egy nagyon nagy asszály, aztán 23 egész jó volt, és akkor 24-ben megint lehet mondani, hogy az ország keleti felén nagyon alacsony termések voltak például a kukorica növénynél, és ebből azt látjuk, hogy ez elkezdett egy tartós állapottá válni, amikor nagyon nagy különbségek tudnak lenni a kibocsátásban.
És az a nagyobbik baj, hogy a mezőgazdaság teljesítménye látszik a GDP-n is. Volt olyan, hogy a már említett évben, hogy pont a mezőgazdaság mentette meg a magyar GDP-t, máskor meg pont a magyar mezőgazdaság gyenge teljesítménye húzta le. Szóval ezért az egész nemzetgazdasági ágazat, vagy az egész nemzetgazdaság teljesítményére hatással van az, hogy éppen milyen a termés az agráriumban. Akkor kézenfekvő, ha ezek a számok így megvannak, és ezt lehet olvasni, látni, kiszámolta valaki, akkor ez ellen tenni kell valamit. Az egyik, ugye, amiről szoktunk beszélni, ez a fajtaváltás, hogy többen lebegtették azt be, hogy hát kukorica helyett cirkot kell ültetni, az jobban tűri a szárazságot, és a második az egyből az, hogy hát növelni kéne az öntözhető területek nagyságát. Ez utóbbi ügyben hogy állunk?
Nem állunk túl jól. Én saját véleményem szerint elkényelmesedtünk, elhittük azt, hogy ez mindig így lesz. Aztán szépen a klímaváltozás ránk rúgta az ajtót, és mondom, ezek az óriási különbségek az évek között, ezek most már realizálódtak. És hát ugye, aki nincs benne a termelésben, a mezőgazdaságot úgy szoktuk jellemezni, hogy gyakorlatilag a gazda egész évben teszi a földbe a pénzét, a tőkét, forgóeszközt, és aztán a végén vagy arad, vagy nem, tehát óriási kockázatokat tud ezt hordozni. Hát igazából úgy nézünk most ki, hogy kb. 210 ezer hektárt tudnánk öntözni, de valójában öntözünk ennek a kb. A felét, tehát 100-130 ezer hektárt. Összehasonlításképpen majdnem 5 millió hektáron termelünk. Tehát nagyon pici Magyarország öntözhetősége, és leginkább azokban a megyékben terjedt ez el, az alföldi megyékben, tehát Békésvár megyében, Csongrád, Hajdú-Bihar, ahol leginkább ugye a legkisebbek az egy évben lehulló csapadék mennyiségek. Ezt úgy tanultuk annak idején földrajzból, hogy 600 mm környéke, talán kicsivel több, és most az a probléma, hogy nagyon hektikus ennek az eloszlása. Tehát ebben az évben is megfigyelhetjük, hogy itt vagyunk lassan február végén, és porzik a talaj, alig volt még ebben az évben csapadék. Tehát most lenne a cél az, hogy legalább egy 10%-ra bővítsük ezt a 4% öntözhető mennyiséget. Ettől nem várunk csodát, viszont jó pár olyan parcella kialakulhat, fejlődhet, amin egy sokkal stabilabb termelést tudunk majd felmutatni.
Miért nem csinálják a gazdák? A szabályozás az oka, a magas beruházási költségek lehetnek az okai, ez a kettő jut hirtelen eszemben.
Na, ebben a sorrendben is van még egy harmadik is, az pedig az, hogy nagyon sok a bérelt föld és a kis parcellás terület, ahova a közgazdaságtanilag nem igazából éri meg, vagy nagyon nehéz beruházni, és illetve az, hogy ennek az öntözési beruházásoknak, a komolyabbaknak, tehát a lineároknak alapvetően a fele az magában a talajban egy építési beruházást jelent. Tehát könnyű belátni, hogy akkor fektetünk be valamibe, hogyha biztosan tudjuk, hogy hosszú távon azt mi fogjuk használni, és annak a megtérülési idején belül leszünk. A szabályzás nagyon bonyolult, több helyütt van az engedélyeztetés, az egésznek a jogi része, ez nem egy könnyű feladat, illetve hát a harmadik az tényleg az, hogy azért nagyon komoly beruházásokról beszélünk, tehát ez költségében nehéz felérni egy olyan mezőgazdaságnak, amiben mondhatni, hogy elaprózott a birtokméret. Uh-huh. Tehát valószínűleg egy méretgazdaságosság hozzásegíteni ahhoz a gazdálkodókat, hogy ezek valójában tényleg elkezdjenek fejlődni, pedig még támogatás is van rá, most például
azt számoltuk. Kérdezni.
Igen, hát 130 milliárd forintnyi beruházást prognosztizálunk, mert lesz egy 65 milliárd környéki támogatási hányad ebben. Tehát azért ezzel már lehet kalkulálni, hogy jó páran bele tudnak ebbe beruházásba vágni, illetve azok, akiknek már megvan az adottságuk részben, tehát vannak vízesárkok, vízgyűjtők, kutak, stb., azok tudják fejleszteni magukat a technológiákat is.
Uh-huh. Hogy bankként ezzel a problémával foglalkoztok?
Hát ez az óriási különbség az évek között, ez nekünk is egyre nagyobb kockázatot jelent. Ugye azt mondtuk a 2010-es években, hogy az uniós csatlakozás után a szántóföldi növénytermesztés volt a magyar mezőgazdaságnak a bezzeg ágazata, jó gabonárak voltak, olcsó volt az input, tehát a vetőmag, műtrágya, növényvédőszer, nem tudom még gázolaj, és igazából jó eredményeket tudott felmutatni, mert jó volt a klíma is, olcsó volt a forrás, támogatások is voltak, és az 2020 után nagyon megváltozott. Ugye itt az ukrán-orosz háború, világgazdasági problémák, összefüggések miatt itt a gabonár nagyon hektikussá vált, ez az ágazat elkezdett egyre kevesebb jövedelmet termelni, a hatékonyságában azért bőven maradtak tartalékok, bár eléggé fejlesztették a gazdálkodók ezt, és akkor még ránk jött a klímaváltozás is, amivel nem tudjuk, hogy arat-e a gazda, hogyha vetett. Ennek okán a banki finanszírozás is egyre kockázatossábbá vált. Mm. Tehát azt látjuk, hogy aki tudja csökkenteni a kockázatait, mindenféle eszközzel, és ennek egy legjobb eleme az öntözés, vagy inkább úgy fogalmaznám meg, hogy sokkal tudatosabb gazdálkodás, ami nem csak öntözésből áll, hanem jó genetikából, ahogy mondtátok az elején, jó talajművelési technológiából, mert ugye a jó talaj az nagyon sok vizet meg tud kötni. Tehát egy paradigmaváltásra van szükség a gondolkodásba, és ezt próbáljuk meg elősegíteni ilyen programokkal.
Uh-huh. Egyébként mi a program lényege? Tehát én vagyok egy gazda, látom, hogy vannak árkaim, de benőtte őket a gaz, rozsdásodnak a szivattyúk, de megijedtem, mert már nem tudom én hányadik éve elviszi a termésnek a 10-15%-át az asszály, akkor bekopogok egy bankhoz, és ott elmondják, hogy na akkor ezek a jogszabályok, ezeknek kell megfelelni, ennyi pénzt tudsz, kedves gazdálkodó, kapni ahhoz, ha te öntöznéd a területedet, tehát ez egészen ilyen mikromanagement szintig elmegy ez a tanácsadás?
Igen, ez a konzorcium, amit létrehoztunk a Dentons ügyvédi irodával, és a Fönkexpert Kft. Ez pont erre szól, hogy bármelyikünket talál meg az ügyfél, hogy ilyen szándéka van, tehát öntözési szándéka van, akkor egy csatornás, egy ablakos kiszolgáláson keresztül gyakorlatilag a jogi tanácsadást, a tervezést, az öntözési közösség alapítását, mert ezt egy fontos elemnek tartjuk, mert 70% támogatás érhető el, ha valaki nem egyedül akar öntözni, hanem a gazdatársaival együtt, és akkor tud velünk pályázni, pályázatot tud beadni, amelyek ugye egy része már megnyílott, de a nagyobbak, ami egészen 5 milliárd forint támogatásig beadható igazi nagy vállalkozásoknak az agráriumban, az március 4-én fog megnyílni, és a nyertes pályázatot követően természetesen bankként mi lennénk azok, akik megfinanszíroznánk ennek az ön részét, vagy előfinanszíroznánk a támogatást, hogy meg tudjon ez valósulni.
Uh-huh. Csodafegyver ez az öntözés? Mert már úgy olyan hangokat is hallani, hogy Magyarország a vizek országa, gondoljuk mi, de hogy marhára nem az. És hogy meg kéne fogni a vizet, és épp az imént, vagy néhány nappal ezelőtt talán hallottam valamilyen híradást az Agrártárcáról, hogy várják azoknak a gazdáknak a jelentkezését, akik azt mondják, hogy ők szívesen tárolnának vizet a földjükön. Ez is abba az irányba megy, hogy hát oké, öntözünk, meg költsünk el nagyon sok pénzt az öntözés fejlesztésre, csak legyen vízünk. Ez az Achilles sark ennek az egésznek.
Mert óriási energiákat kellene megmozgatni ahhoz, hogy ez csoda fegyver legyen.
Aha.
A lényeg az, hogy a folyók szabályozásával azért szépen elelesztjük a vizet az országból, ami egyrészt jó volt annak idején, 1800-as években az árvizekkor, most kevésbé jó, és ennek van egy másik hatása is, hogy ugye a talajvíz, amit a folyókból beszivárog a talajba, az csökkent jelentősen, Én láttam az Agrárminisztériumtól egy elképesztően szomorú kimutatást, ami azt mutatja, hogy a Tisza és a Körös-Maros vízgyűjtő területén 40%-kal csökkent a vízhozam a klímaváltozás hatására. De pont az alföldi megyék vannak ezek leginkább kitéve ennek. Csodát nem várunk, de ha a magyar mezőgazdasági területeknek a 8-10%-át le tudnánk öntözni, akkor az már egy olyan ugrás lenne stabilitásban, hogy akár 100 milliárd forinttal is növelhetni a gazdálkodóknak az éves eredményét, akik erre képesek. Uh-huh. És mondom még egyszer, nagyon fontos, hogy Magyarország nagyon ketté vált ebben a tekintetben, sokkal inkább Kelet-Magyarország van ebben a problémában benne, hiszen nem érnek el oda az esőfelhők, a Dunánál megállnak, és a legjobb földjeink ugye Békés vármegyében, Hajdúban ott vannak, ahol nagyon komoly mezőgazdasági potenciál van, tehát ott reméljük ettől leginkább a megoldást.
Most van ugye ez a program is, ez a Vizet a talajba online felületen, hogy lényegében önkéntes alapon lehet vízzel elárasztani termőföldeket, ugye ott a gazdák eldönthetik, hogy ez...
Hát csak ugye ezt el kell érni, hogy ez megérje.
Hát ugye azt mondják, hogy minden négyzetméternyi víznek átadott föld csökkentheti a klímaváltozás káros hatását, csak ugye a másik oldalon meg ott vannak a szakértők, akik azt mondják, hogy például a homokhátság, ez a legrosszabb helyzetben lévő terület, a teljes Tisza kisvízű vízhozamát kellene levezetni, hogy egy év alatt egy méterrel emelkedjen a talajvíz szintje.
Igen, de azért azt látni kell, hogy minden intézkedés, az ébredés időszakában vagyunk, tehát minden ilyen intézkedés azért segítheti ezt a változást, és kiemelném még egyszer, hogy a gazdálkodóknak a gondolkodásában kell változást tapasztalni. Én például még annak idején az Agráriegyetemen úgy tanultam, hogy a földeket térre hagyjuk nyitva, tehát ugye mészántás után hagyjuk a barázdákat szabadon. Ma már sokkal inkább azt mondjuk, hogy minél előbb zárjuk le. Ugye egy sík felületnek, ha le van zárva a talaj, le van simidva, sokkal kisebb a kipárolgása. Tehát ilyen megoldások és a genetika, a cirokban is óriási potenciál van, a kukoricát teljesen nem fogja tudni leváltani, de gondolkodni kell ebben is, illetve olyan fajtákban kell gondolkodni, amelyek jobban bírják az asszályt, akár az adott növényen belül is. Sok megoldás van, okszerűen kell tudni gazdálkodni. Hát mondom még egyszer, ez nem csoda, hát hogy csoda nem lesz, de a kockázatainkat tudjuk csökkenteni, a termésbiztonságunkat tudjuk tartani, és sokkal okszerűbben kell tudnunk gazdálkodni. Például, ahogy mondtam, a talajnak a bakteriális összetétele nagyon jó példa arra, hogyha azt optimálisan tartjuk, sokkal több víz marad meg a területben, és még lehet, hogy nem is kell öntöznünk ehhez.
Igen, egyetlen kérdést még hadd tegyek fel, hogy ezek most ugye segítettek a gazdálkodóknak, a szakmai partnerekkel karba öltve ezeknek a projekteknek az elindításán, befejezésén, finanszírozásán, stb. A kérdés az, hogy mennyire lebeg a szemetek előtt a fenntarthatóság?
Nagyon. Tehát aki végig böngészi magát a öntözési pályázatokat, ott is mindenhol azt tapasztalja, hogy csak víztakarékos öntözésekre lehet pályázati pénzt nyerni, és pont ez az egyik fő cél. Tehát az nem cél, hogy a talajból kivegyük a vizet és elpárologtassuk, főleg a kutaknál a fúr. Tehát nem a felszíni vizeket, hanem amiket a talajrétegekből nyerünk. És az egész Európai Unió erre egyébként nagyon figyel, a klímaváltozás kapcsán. Tehát olyan megoldásokat szabad és kell alkalmazni, és az fér bele ebbe az egész történetbe, ami erre erőteljesen figyel. Ugye a precíziós mezőgazdaság korszakában most már vannak olyan gépek, amelyek nagyon hatékonyan tudják kezelni a kiuttatott anyagokat, és így a vizet is.
Jó, nagyon szépen köszönjük, nagyon elgondolkodtató beszélgetés volt, és mi más kívánhatnánk, mint sok erőt és sok sikert a program hatékony lebonyolításához. Köszönjük szépen, Dávid!
Köszönjük szépen, köszönöm szépen!
Szép napot!
Sziasztok!
Holosi Dáviddal, az MBH Bank Agrár és Élelmiszeripari üzletágának ügyvezető igazgatójával beszélgettünk kicsit az öntözés szükségességéről és a fejlesztésének lehetőségeiről.